A legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban az oroszországi merénylet miatt, melyet az iszlám állam vállalt magára. A párizsi kormány közölte, a dzsihadista szervezet megfenyegette Franciaországot, és megerősítették, hogy a közelmúltban több európai országban is meghiúsított több merényletterv mellett is az iszlám állam állt. Közben több európai nagyvárosban, így Olaszországban is fokozták a biztonsági intézkedéseket a hétvégi terrortámadás után. Moszkvában azt állítják, hogy Ukrajnának is köze van az iszlamista merénylethez, ezt Kijevben határozottan visszautasítják. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyvezetőjét.
Csókolom, jó napot kívánok!
Valamint Somkuti Bálint, biztonságpolitikai elemzőt, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének kutatóját.
Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És természetesen köszöntöm a hallgatókat is, én pedig Dávid Edit vagyok. Na hát az most már friss hír, hogy 8 gyanúsítottat helyeztek előzetes letartóztatásba a moszkvai bíróságon a csaknem 140 halálos áldozatot követelő pénteki terrortámadással összefüggésben. Most az iszlám állam magára vállalta ezt. Viszont mégis, hogyha megnézzük Oroszország nyilatkozatait, egyre inkább és egyre magabiztosabban állítják azt, hogy Ukrajnának köze volt ehhez a terrortámadáshoz, még akkor is, hogyha elismerik, hogy ezt az iszlám állam követte. Föl lehet-e oldani ezt az ellentmondást, vagy mivel lehet ezt föloldani? Kérdezem Somkuti Bálintot.
Gyakorlatilag az ilyen típusú terrortámadások elkövetésekor mindig van egy tervező, van egy gyakorlatilag a megszervezésében közreműködő fél, és van, aki végre is hajtja. Ugye általában ez normális esetben egy terrorszervezetből egy csoport szokott lenni. Itt ebben az esetben egyértelműen látszik, hogy ezt a négy, mondjuk nyugodtan hasznos idiótát valaki beszervezte kívülről, bepaliszta és rávette őket, hogy elkövessenek egy iszlám merényletnek látszó, vagy iszlám radikális merényletnek látszó bűncselekményt, terrorcselekményt. Tehát az igazi kérdés az az, hogy ki volt az, és mit akart elérni. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes kérdések merülnek föl, hogy a nyugati média egyértelműen az iszlám állam verziót tolja, de nagyon sok olyan jele van, és többször több helyen is magam is elmondtam, hogy ez nem egy iszlamista terrorcselekményre utaló elkövetési mód volt. Tehát nem kiabálták, hogy Allahu Akbar, nem lettek öngyilkosok a végén, pénzt fogadtak el érte, és a többinek hosszú ideig lehetne sorolni. Tehát mindenki megtett mindent azért, hogy az iszlám állam rátelesse a gyanút. Érdekes, az oroszoknak, az orosz vezetés azt mondja, hogy az iszlám állam volt, azt elhiszik. Amikor azt mondják, hogy az ukránok szervezték, azt meg már nem hiszik el. Tehát hogy is van ez a történet?
Igen, nagyon sok kérdés felmerül. Egy viszont biztos, hogy rekordgyorsasággal fogták el az orosz hatóságok az elkövetőket. És Amerika viszont azt mondta, hogy ő figyelmeztette Moszkvát arról, hogy valami készül. Hogy figyelmeztethette? Tudhattak minden részletet a titkosszolgálatok?
Először is volt március 7-én egy olyan cselekmény, amit az orosz szolgálatok meg tudtak akadályozni, és március 8-án az Egyesült Államok Moszkvai Nagykövetsége újra felszólította az amerikai állampolgárokat, akik Moszkvában élnek, hogy óvakodjanak a nagyobb rendezvényektől. Elsősorban szerintem a szolgálatok és a védelmi szervek Oroszországban a választások napjaira fókuszáltak. Ugye 3 napos volt, Európában is többen tartottak attól, hogy megzavarják a választásokat. Oroszország elsősorban Ukrajnától tartott, hogy esetleg ukrán csoportok megzavarják akár a korábbi ukrajnai területeken is, és szerintem az időzítés ezért is volt fontos, hogy amikor esetleg már kevésbé fókuszáltak annyira a választások után, a választások sikeres lebonyolítása után, így sajnos megtörtént a tragédia. Az Egyesült Államok figyelmeztette Iránt is, a Fehérház és a külügyminisztérium szerint és tájékoztatásuk szerint, és Oroszországot is. Erre mondjuk az orosz külügyi szóvivő asszony azt mondta, hogy ha vannak információik vagy részletek, akkor várják őket.
Osszák meg belőle. Azért az orosz-ukrán háború javában tart, amiben valljuk be őszintén, az ukránok az utóbbi időben nagyon sok nehézséggel találkoztak a fronton. Tudjuk azt, hogy nyugati támogatás nélkül, pénz nélkül, fegyvertámogatás nélkül szinte esélyük sincsen a fronton. Mennyire változtathat ez a háború kimenetelén, hogy most Oroszország azt szeretné bebizonyítani, és nem tudhatjuk különben, hogy a tanúk kihallgatások során csak a brutális képeket látjuk. Mi az, ami Oroszország birtokában van? Hogy befolyásolja az a háborút, hogyha esetleg bizonyítható lesz az, hogy az ukránoknak bármi köze is volt ehhez?
Azért az ember mindig elkezd gondolkozni, hogy kinek állt ez az érdekében. És ugye fölmerült egy olyan verzió, hogy Oroszország önmerényletet követett el. Ebben az esetben a bűnözők nem élik túl, a terroristák nem élik túl a támadást, se az elfogást. Tehát, hogyha egy ilyen szituációban gondolkozik valaki, hogy láttuk már ilyen belső munkát, akkor alapvető mondjuk jellegzetesség egy ilyen belső osztály, hogy nem élik túl az elkövetők a támadást, hogy ne lehessen utána őket kivallatni, és az én verzióm érvényesül. Ez nem történt meg. Tehát egyértelműen az látszik, hogy valaki kívülről szervezte ezt a terrorcselekményt, és ennek a kinek átott érdekében cui prodest kérdése válaszolva egyértelműnek tűnik, hogy vagy a ténylegesen az iszlám államból, de hát ezt több okba kifolyólag kizárhatjuk, vonatkozóan valakinek kellett lennie, aki arra akar rávenni az orosz társadalmat, az orosz vezetést, hogy valami hibát kövessen el. És hibázni az ember akkor szokott, hogyha nagyon felindult, és nem nincs teljesen a nyugalma teljes birtokában. Tehát egyértelműen az orosz vezetés, az orosz lakosságot ki akarta valaki billenteni az egyensúlyából, és figyelembe véve, hogy zajlik az orosz-ukrán háború immár 2 éve, amiben Ukrajna kezd rosszul állni, egyértelmű, hogy a gyanú az ukránokra esik. Én ezt a terrorcselekmény elkövetése után egyébként leírtam, hogy akármi lesz, a hivatalos magyarázat az orosz vezetés számára a legkedvező forgatókat fogja felvázolni, és ebben esetben ez az ukránok érintettségét támasztja alá. Úgy gondolom, hogy jelenleg nem várhatunk drasztikus válaszra, nem várhatunk drasztikus változásra, pontosan azért, hogy elkerüljék azt a hibát, amiben ez a csapda kényszeríteni őket.
És ugye azt látjuk, hogy azért erre a nyugat is reagált, és mondhatjuk azt, hogy Oroszországgal szolidális volt most kivételesen, hogyha megnézzük a nagy nyugati vezetőket, akik mondjuk nem gratuláltak Putyin újraválasztásához, de most azt látjuk, hogy a nyugat abban összezárt, hogy a terror cselekmény kapcsán legalább részvétét fejezte ki Oroszországnak, de hogyha megnézzük a segítségnyújtásokat, ugye az Interpol felajánlotta azt Amerikából, hogy segítenek a titkos szolgálatoknak, azt egyértelműen elutasították. És hát Franciaország is együttműködéséről biztosította az orosz titkosszolgálatokat. Ez csak azért nagyon furcsán hangzik Emmanuel Macron szájából, hiszen ő volt az, aki folyamatosan azt mondta, hogy nyugati katonákat kell küldeni arra a bizonyos ukrán frontra, és ő volt az, aki azt mondta, hogy Oroszország ebben a háborúban semmi szín alatt nem győzhet. Na most ilyenkor tudnak-e együttműködni az országok?
Sajnos az elmúlt 2 évben az Egyesült Államok és a nyugat-európai nagyhatalmak elzárkóztak mindenféle tárgyalástól Oroszországgal. Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere még a háború előtt is kérte, sőt többször felajánlotta, hogy tárgyaljanak azóta is, sőt az elmúlt napokban is. Sajnos ettől teljesen elzárkózott a nyugat. Nem kellene ilyen tragédiának bekövetkezni, hogy legalább a részvétüket és az együttérzéséket kifejezzék, de tudjuk a magánéletünkben is sokszor egy családot akár egy temetéshoz össze, hogyha valakit elvesztenek, és a szolidaritás. Én nem gondolom, hogy ez most mérföldkő lenne az európai, vagy akár az amerikai és az orosz kapcsolatokban. Az együttműködés elutasítása pedig egyértelműnek tűnik nekem Oroszország részéről, hiszen nem is szeretnének olyan információkat megosztani a nyugati, már partnernek sem nevezhető országokkal, akik az elmúlt 2 évben folyamatosan Oroszország elleni narratívával élnek a nap 24 órájában, teljesen ukrán párti és egy ilyen orosz ellenes hangulat lett úrá az Egyesült Államokban is, a sport, a kultúra, a politika és a gazdaság minden területén.
És hát azt látjuk, hogy ez begyűrűzött Európába is ennek az egésznek a következménye, hiszen a terrorkészültséget mindenhol fokozzák. Valós veszély az, hogy most Oroszországban történt egy ilyen terrortámadás, hogy Európa is ki van ennek téve?
Az a baj, hogy annyi hazugság hangzott már el európai vezetők szájából, hogy nekem ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim. Nyilván egy terrorista veszélyt sosem lehet alábecsülni, és a terroristának egyszer kell sikere járni, az elhárítanak meg folyamatosan. Tehát az, amit Macron elnök mond, illetve mások elmondtak, hogy több ilyen iszlamista terrorkísérletet hiústottak meg, az akár igaz is lehet egyébként. Tehát a terrorjától szervezetek nem beszélnek arról folyamatosan, hogy hány ilyen támadást hiústottak meg, vagy folytottak el még csírájában alkalomattán, mert ez a munkájának az a része, hogy ez a része nem nyilvános, ez ennyire egyszerű. Nyilván a leendő elkövetőket sem szabad arról tájékoztatni, hogy hányszor voltak sikeresek és milyen módszerekkel. Úgyhogy lehet, hogy ez a megállapítás, a terrorkészültség fokozása, ez valós információkon alapszik, de nekem az a benyomásom, hogy a ukrán részvétel, az lehetséges vagy esetleges ukrán részvétel ügyek, ezek elterelne a figyelmet azzal, hogy most eljátszuk, hogy mekkora terrorfenyegetettség van. Ha egy kicsit visszább lépünk, és azt gondoljuk, hogy mi fog történni 2021-ben Európában, különösen Franciaországban, akkor logikus terrorista, sajnos a terroristának is van logikája. Logikus terrorista nem most akar lecsapni, hanem a párizsi olimpia alatt.
Igen, és hát azért ez sok mindenkibe felmerül, hogy mekkora biztonságban lesznek itt az emberek, és ez továbbra a Macron háborúpárti kijelentésein változtathat-e? Mert azért eddig a franciákat szerette volna háborúba küldeni. Viszont most ezekből a nyilatkozatokból az derül ki, hogy neki az a feladata, hogy a franciákat otthon, a saját hazájukba megvédje, és minden olyan embert, aki esetleg majd az olimpia idejére Franciaországba megy.
Szegény francia barátaink már az orosz-ukrán háború kitörése előtt sem voltak biztonságban, köszönhetően a francia kormányok bevándorlás párti politikájának. Több terrorcselekmény volt az elmúlt években, több olyan eset történt, ami még ilyen polgárháborús hangulatot is idézett. Ehhez képest pedig annál fontosabb politikai vezetőnek nem lehet a felelőssége, mint hogy biztonságot teremtsen a saját társadalmának, a saját polgárainak. Biztonság nélkül a gazdaság sem működik, és elveszítik a választóknak a bizalmát is. Franciaországban jelenleg a polgárok nincsenek teljesen biztonságban, bocsánat, és amit a Bálint mondott, maximálisan egyetértek, a terroristáknak a legkiválóbb alkalom, amikor óriási feltűnés mellett például hatalmas sporteseményeknél ilyen az olimpia.
A terrorizmust az most fokozhatja-e, hogy Oroszországban sikerült ezt a cselekményt végrehajtani? Hiszen azért, hogyha Franciaországot emeltük ki így példának, vagy emeltem ki, azért ott ők kettős fronton vívnak harcot. Egyrészt az illegális bevándorlók, másrészt azok a migráns háttérrel rendelkező lakosok, akik több generáció óta most ott vannak. Mekkora kihívás-e, változtathat-e ez az alvó sejteket, mondjuk ezt felrázhatja-e?
Alapvető problémát az jelenti az új típusú terrorizmusba, hogy a minél nagyobb pusztításra való törekvés jellemzi, minél látványosabb, minél véresebb akciókat hajtanak végre. És az ilyen típusú támadások utána mindig egyfajta mintaként szolgálnak, és mindig születnek utánzók. Az alapvető gondot az jelenti ezekben a körökben, hogy az úgynevezett magányos farkasok, és tehát magányos farkas néhány fős csoportra is vonatkozik, akinek nincs felsőbb összekötetése valamilyen terrorszervezete, hanem saját magától radikalizálódik erre a szintre, azoknak a támadásai kiszámíthatatlanok. Úgyhogy Franciaországban, ahogy tetszett említeni, a bevándorlás, illetve azok a radikalizálódó, de már sokadik generációs bevándorlók egyformán veszélyt jelentenek, akik nem tudtak beilleszkedni. Tehát ez a kettő, illetve a francia gazdaságnak a nehezedő állapota, a közelgő választások, a társadalmi feszültség mind-mind ideális táptalajt nyújtanak ahhoz, hogy ténylegesen elkövessen valaki egy hasonló terrorcselekményt, de ugyanúgy lehet, ahogy mondtam, ez egy politikai játszmának a része is.
És hogyha már politikai játszma is, ugye azt beszéltük, hogy Oroszország mindenféleképpen most Ukrajnát beleszeretné vonni ebbe a terror cselekménybe, hogyha ezt nézzük, ez milyen hatással lehet magára a háborúra?
Nagyon reméljük, hogy nem fog eszkalálódni, de hogyha két szomszéd híresen rossz kapcsolatban van egymással és hangosan veszekednek, majd az egyik autóját reggel valaki meghúzza, akkor elsősorban a szomszédra fog gyanakodni, tehát ebből a szempontból meg lehet érteni az orosz álláspontot. Az elmúlt hetek nyugati megnyilatkozásai és az említett Macron kijelentés nem segítette, hogy ne eszkalálódjon a háború, csak bízhatunk abban, hogy ebben az évben valahogy esetleg az Európai Uniós választásokat követően, de főleg, hogyha Donald Trumpot megválasztják az Egyesült Államokban a választópolgárok, akkor talán tűzszünet és béketárgyalások következhetnek.
Mit lát Somkóti Bálint a fronton? Tehát az oroszoknak a fronton való közreműködésében ez változtatott-e valamit? Hiszen az üzeneteket azt látjuk. Az, hogy napvilágot láthattak azok a képsorok, ahogy ezeket a terroristákat Oroszországban kezelték és kihallgatták, az egyféle példastatuálás és üzenet. Kinek? Minek?
Hát alapvetően az orosz, mondjuk így, hozzáállása az ilyen típusú bűnözőkhöz az teljesen más, mint a nyugati. Tehát az ottani felfogás szerint, hogy ilyen bűncselekményt elkövetett, akkor lemondott a jogainak a nagy részéről, szándékosan és saját döntéséből, saját elhatározásából. Úgyhogy az, amikor az egyik elkövető elfogása közben a fülének egy darabját levágtak és letuszkolták a torkán, utána a rendőrség bejelentette, hogy nem tudja azonosítani az elkövetőt, mindenki megvonta a vállát, sőt, vállon veregették a katonát, és az a kés, amit használta ez a cselekmény, az elfogyott a boltokból. Na most ezzel élesen szemben áll az a nyugati felfogás, amely szerint az elkövetőnek is vannak jogai, és elkezdték mentegetni a terroristákat. Tehát ez a fajta kifacsart, életidegen, logikával, mi józanésszel szembe menő gondolkodás, ez hosszabb távon előbb-utóbb nagyon súlyos következményekkel fog járni. A frontokon annyit lehet látni egyébként, hogy az orosz vezetés eddig tartózkodott attól, hogy az ukrán közigazgatásnak az épületeit támadja túlnyomó részt, csak katonai, illetve katonai titkosszolgálati célpontokat támadtak. Most az ukrán titkosszolgálat központjára mértek súlyos csapást a reggeli órákban, amikor tele voltak az épületek, úgyhogy több száz halottról és sebesültről lehet hallani, akik között a hírek szerint nyugatiak is vannak egyébként.
Ugye Magyarország a háború kitörése óta a béke pártján áll. Most ez a helyzet csak felerősítette azt, hogy egyik fél sem győzhet, hiszen láthatjuk, hogy Moszkva külvárosában is 140 áldozatot követelt most a terrorizmus, és ez teljesen mindegy, hogy annak tudjuk be, hogy az ukránok ebbe benne voltak, vagy annak tudjuk be, hogy az iszlám állam kihasználja azt a helyzetet, hogy háborúban állnak az országok, vagy másra koncentrálnak, de ez a helyzet mennyire vitte a feleket távolabb attól, hogy itt valóban béke legyen, és tárgyalóasztal mellett oldják meg ezt a konfliktust?
Sajnos a felek eddig is nagyon távol voltak. Szükség lenne egy harmadik félre, egy olyan országnak a vezetőjére, aki tud közvetíteni. Ukrajna elnöke és Oroszország elnöke is kell, hogy érezze a bizalmat, és élvezze a közvetítő fél a bizalmukat, valakinek közvetíteni kell. Azt látjuk, hogy az Egyesült Államok Izrael politikája és az Európai Unió politikai vezetésének is az izraeli politikája teljesen más, mint az orosz-ukrán háború kérdésében, hiszen folyamatosan érezhető egy nyomás gyakorlás a tűzszünet és a béketárgyalások megkezdésére.
Ugye számtalanszor elhangzott már elemzők szájából is, hogy ez a harmadik fél, ez akár Amerika lehet, hiszen ott is novemberben választások lesznek, és tudjuk azt, hogy Donald Trump az elkötelezett híve annak, hogy minél hamarabb tárgyalóasztal mellett oldódjon ez meg. De a bizalom így Amerika irányába meg lesz Oroszország részéről?
A jelenlegi vezetés irányában semmiképpen nincs bizalmuk, hiszen azért a sokat emlegetett minszki megállapodások, amelyeket szó szerint páros lábba rugott fel a nyugat, nem kismértékben az amerikai nyomásra, ezek pont Biden elnök alelnöksége alatt és Obama elnöksége alatt kötettek, úgyhogy igazából ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy meg lehet-e oldani, tető alá lehet-e hozni egy ilyen tárgyalást, mert orosz szempontból, orosz felfogás szerint annyiszor csapták őket be, hogy már nem nagyon hiszem, hogy bármilyen olyan kezdeményezése, amely tőlük kívánna meg áldozatokat, és nem a másik féléknél először arra igent mondanának. Úgyhogy én továbbra is fenntartom azt az álláspontomat, hogy mire az elnökválasztásnak eredménye lesz, tehát 2025. januárja, addig ennek a küzdelemnek így vagy úgy, de el kell dőlnie, hiszen már most látszanak a jelei annak, hogy melyik irányba tart, és minél és gyorsan be fog fejeződni a háború, ha csak nem történik Macron elnöknek az álma nem valósul meg, és nem küldenek oda francia csapatokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a béketárgyalásoknak az esélye azért alacsony, függetlenül attól, hogy ki az amerikai elnök.
Ahogy Macron szóba került, és mi is említettük itt a beszélgetés folyamán, Macron tervét ez mennyire vetheti vissza? Az, amit mondtunk, hogy a terror készültségre kell neki is jobban koncentrálni az országában, illetve hogy látjuk azt, hogy tényleg tovább eszkalálódik ez a háború. Ha kell, akkor most már terrorcselekményekben is.
A múlt héten az Európai Unió kormány és államfői Brüsszelben az új EU csúcson találkoztak, és érezhető volt a háborús hangulat, és több tagállamnak a vezetője már támogatná Macron ötletét, de azért megnyugtató, hogy Németország és a NATO főtitkár, sőt az Egyesült Államok is jelezte, hogy nem támogatja ezt az ötletet. Én nagyon remélem, hogy az Európai Unió vezetőinek sikerül rábírni a francia elnököt. Egyrészt tudjuk, hogy érdemi változást nem jelentenének ezek a szárazföldi csapatok, hiszen sok százezer katona harcol most a fronton, ukrán és orosz részről összesen. Plusz a háttérben a logisztikai és a kiszolgáló személyzet, tehát több ezer katona küldésével Franciaországból nem változna a frontnak az érdemi jelenlegi állása Ukrajna rovására, viszont ez egy olyan vörös vonal lenne, már a sokadik vörös vonal, emlékezhetünk 2022. márciusában az első vörös vonal a Versailles EU csúcson pont az energia volt, hogy nem lesz soha olaj és gáz szankció, sőt annak idején még Scholz kancellár védő sisakokról beszélt, de ez tényleg egy olyan vörös vonal lenne, ami tényleg közvetlen háborút jelentene a Nyugat és Oroszország között, amit mindenkinek el kell kerülnie.
Ugye azt látjuk, hogy ezt a vörös vonalakat kényük kedvük szerint mozgatják, és ezeket neveztük már mozgó vörös vonalaknak is. De hát, hogyha kicsit a jövőbe tekintünk, és nem a háború vonatkozásában, de megnézzük azt a nagy világeseményt, ami mondjuk ki az olimpia. Képes lesz egyáltalán Franciaország arra, vagy egyáltalán mekkora biztonsági feladatokat, vagy feladatokkal kell ahhoz megbirkózni, hogy aki elmegy az olimpiára, az ott biztonságban érezze magát. Fel vannak erre készülve?
Ez egy kitűnő kérdés, nagyon nehéz rá válaszolni, hogy jönnek arról hírek, hogy nyilván a franciák mindent megtesznek azért, hogy az olimpia biztonságos legyen, de már most látszik például, hogy kereső kutyákból nem lesz nekik elég. Tehát a kereső kutyákat használnak a drogoknak a kiszűrésére, robbanóanyagoknak a kiszűrésére és más feladatokra is használják ilyen területeken, nyomkövetésre stb. És ebből már most nincs elég Franciaországnak. Tehát itt látszanak azok a problémák, amelyekre úgy néz ki, hogy Franciaország nem készült fel megfelelően. Na most láthattuk az M1 híradójában is, én saját magam is láttam több francia városban, hogy katonai járőrök vannak a rendőrséget, katonákkal kellett megerősíteni. Na most, hogyha a hadseregnek egy részét elvezénylik, és akár a légvédelmi részét elvezénylik Ukrajnába, vagy megpróbálják fölkészni arra, hogy Ukrajnába menjen, akkor ők nem lesznek arra képesek, hogy az olimpiát védjék. Tehát onnantól kezdve a bevethető erőknek a nagysága is jelentősen csökken, és például egy ilyen olimpia esetén a drón veszély is kifejezetten magas, és emlékezzünk rá, hogy 2008-ban Kínába is látható helyekre telepítettek légvédelmi rakétavetőket. Tehát rakétaindítókat. Tehát páncélozott járművekre telepített légvédelmi rakétaindítók voltak kínai nagyvárosokban, hogy a drón veszélyt elhárítsák. Tehát ha a francia vezetés meglépi ezt, akkor drasztikusan csökkenti a biztonságát az olimpiának például.
Tehát mondhatjuk azt, hogy akkor az olimpia egyfajta béketeremtő eszköz is lehet, hogyha Somkóti Bálintnak ezt az érvelését megnézzük?
Bár az lenne szerkesztőasszony, ez az olimpia és a sport lényege, hogy összeköt és nem elválaszt, de ne felejtsük el, hogy pár hónappal ezelőtt egy ukrán junior teniszező megverte az orosz ellenfelét Melbourne-ben teniszben, majd kezet fogott vele, és az édesapjának kellett bocsánatot kérni, és eljárást indított ellene az ukrán szövetség, nem beszélve arról, hogy az orosz sportolók csapatban nem indulhatnak, egyéniben indulhatnak, de nem használhatják az orosz zászlót és a címereket. Tehát már az olimpia is úgy kezdődik, hogy megoszt és nem összeköt, ami a lényege, ami a célja, ami az eszméje.
Nem tudom másról zárni ezt a beszélgetést, csak hogy abba bízzunk, hogy ez az eszme azért teljesüljön, hiszen egyre vészjóslóbbak ezek a hírek, amik érkeznek akár Franciaországból, akár az ukrán frontról, akár Oroszországból, többek közt erről is beszélgettünk. Kis Rajmunddal és Somkóti Bálinttal köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szőlősi Éva